Tehát János evangélium 14. rész, 5-től 17. versek. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk hová megy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kapott meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Eddig tartott az ige. Imádkozzunk. Istenünk, ön hálás szívvel állok most előtted, és állunk előtted, hogy mindaz, amit olvasunk, az valóság lett, és igaz lett a te szeretetedből. Én köszönöm azt, hogy neked olyan fontos a kapcsolat velünk és velem. És köszönöm azt, hogy te drága egyszerűen fiadat adtad azért, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. És köszönöm azt is, hogy a te szent lelkedet adod mi szíveinkbe, mindegyikünkbe, aki befogadja Jézust, mint megváltóját, hogy megmutassa nekünk az utat, megmutassa nekünk a te akaratodat. És köszönöm azt is, hogy a te szent lelked erőt ad, hogy ezt az utat végigjárjuk, annak minden örömével és minden nehézségével együtt. És köszönöm azt is, Uram, hogy a mai napon azért lehetünk együtt, hogy szólj hozzánk. Kérünk azért úgy szólj hozzánk, hogy a te ígédnek hatalma van, hogy amikor elmegyünk innen, akkor ne tűnjön el a szívünkből és a gondolatainkból, hanem élet lehessen belőle, a te dicsőségedre. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
Az utolsó fél évben volt egy sorozat, ahol végigmentünk különböző találkozások Jézussal. A legtöbb eset olyan találkozó volt, amikor az az ember először találkozott Jézussal. A mai helyzetünk egy kicsit más, mert a találkozó, ami van most, amit elhangzott a János 14. részből, ez volt az utolsó este, amikor Jézus együtt volt a tanítványokkal a halála előtt. És ezen az utolsó estén, amikor Jézus találkozott a tanítványokkal, konkrétan látjunk, hogy ketten föltettek kérdéseket neki, az egyik a Tamás, a másik a Fülöp. És látjunk, hogy ezek a válaszokat, amit Jézus ad, részben adott választ a kérdésre, de részben Jézus tovább ment, és azt mondta, hogy ő mi az, amit akart kommunikálni azon az utolsó estén a tanítványokkal. És valahogyan azt kell látni, hogy itt ez a mondani való valamennyi értelemben súlyosabb, mert ez a legfontosabb. Emlékeztem múlt héten, hogy nemrég kiderült, hogy az édesanyám rákos beteg, és egy pár héttel ezelőtt az orvosok azt mondták neki, hogy neki van kb. Fél éve. És egy kicsit furcsa dolog egy ember életében, mert általában mi úgy éljünk, hogy mi nem tudjuk, hogy meddig tart az életünk. És nincs az, hogy én tudom, hogy mindjárt itt lesz a vége, és az, hogy mi az, amit szeretnék csinálni ezek az utolsó napokban. És én egy kicsit tapasztalom azt, ahogyan beszélek az édesanyjammal most ezek a hetekben, hogy ő tudja azt, hogy ez az utolsó idő neki. És látom, hogy ő próbál gondolkozni, hogy mi az, ami a legfontosabb. Mi az, amit mindenképpen szeretnék csinálni ezek az utolsó hónapokban, amikor itt vagyok a Földön. Jézus konkrétan tudta azt, hogy ez az utolsó éjszakája. Ő tudta, hogy mi lesz pénteken. Ő tudta, hogy ő akkor fog menni a keresztre. És akkor, amikor együtt volt a tanítványokkal, ő azt mondja, hogy ez az üzenetet, amit tovább kell adnom nekik. Ezt nem lehet kihagyni. A Tamás kérdése után látjunk az egyik alap igazsága a Jézus válaszában, amikor Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én által. Ha mi gondolkodunk a keresztény hitvallásról, azt kell mondanunk, hogy ez az egyik alap igazság. Az az alap igazság, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út Istenhez. Tudjuk azt, hogy vannak nem keresztény emberek, akik az amiatt azt mondanak, hogy a kereszténység nem jó és nem elfogadható, mert a keresztények azt gondoltak, hogy mi jobb vagyunk, mint a többi. Valahogy én azt látom, hogy nagyon fontos, hogy mi azt mondom, soha sem akarunk kommunikálni azt, hogy mi jobb vagyunk. Mi nem vagyunk jobb, mint a másik ember. A különbség az, hogy, vagy inkább a kérdés az, hogy mi az igazság. És tudom azt, hogy nagyon sok ember, aki él a mai világban, tagadnak azt, hogy vannak abszolút igazság. De mégis azt kell látni, hogy vannak abszolút igazság. Vannak, ha az ember ez tesz, ez lesz a következmény. És ez nem lehet változni. Ha a Misi az ő munkahelyen, a regular téren, rossz munkát végez, és azok az alkat részek, amit betesznek egy repülőr gépbe, rosszak, és tönkre mennek útközben, az a gép fog lezuhanni. A Misi nem tud mondani azt az ő munkában, hogy mindegy, ha ez egy kicsit kopott, vagy mindegy, hogy ez nem a megfelelő alkatrész. Mert ő tudja, hogy mi a következmény. És ő vállalja azt a felelősséget abban a munkában, hogy csak a megfelelő. Mert egy nagyon nagy felelősség abban a munkakörben. És ő tudja azt, hogy mi a helyes és mi a nem helyes. Vannak olyan munkák, ami esetleg nem olyan nagy veszély van az. Egy bicikli szerelő, ha nem olyan jól szereli őszi azt, ott is van egy esély, hogy lesz egy veszély, de nem olyan nagy a veszély. Nem olyan nagy a tét. De vannak olyan igazságok, amik nem változnak. Ami igaz tegnap, ami igaz hónap, ami mindörökké igaz. És az egyik ilyen igazság, amit mi valljunk, mint keresztények, az, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út. Ha lenne bármilyen más út, azt lehet mondani, hogy Jézus Krisztus halálja hiába való volt. Fölösleges volt. Ha lenne bármilyen más út Istenhez, nem lett volna szükség arra, hogy Jézus Krisztus meghalljon. Ha lenne más út. De teljesen világos volt Jézusnak, hogy nincs más út. És azért Jézus vállalta azt, hogy ő meghalt a kereszten. A te bűneidért és az én bűneimért. Jön a következő kérdés. Fülöp kérdez most, és ő azt mondja, hogy Uram, milyen jó lenne, ha te tudnád mutatni nekünk a te édesatját. Mutass nekünk az atyát. Nem tudom, hogy Jézus mit gondolt, amikor hallotta ezt a kérdést. Nem tudom, hogy volt egy kis szomorúság benne. Azt, hogy ő azt gondolt, hogy Fülöp. Már 2,5, lassan 3 éve mi együtt vagyunk. Sokszor abban az időben napról napra együtt voltunk. Nem vettél észre? Nem jöttél rá abban a sok időben, hogy én és az atya egy vagyunk? Nem vettél észre, hogy én vagyok az Isten? Ha visszamenjünk egy pár fejezet a János evangéliumban a 10. részre, a 30. versben van az a történet a jó pásztorról. És a történet végén, miután Jézus hangsúlyoz nekünk a 28. és a 29. versben, hogy a mi örök életünk teljes biztonságban van benne. Ahogyan ő azt mondja, hogy ti vagytok az atya kezembe, és ti vagytok az én kezembe. Azt mondja, hogy senki sem ragadhatja ki őket az ő kezembe. Jézus azt mondja, hogy mint jó pásztor, ti biztonságban vagytok. Nem kell félni. És utána folytatja, következő mondattal a 30. versben. Én és az atya egy vagyunk. És utána mi történt? Utána a 31. versben akkor újra köveket vették oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus fölteszi a kérdést. Sok jó cselekedeteimet vittem véghez előttetek, és az én atyám nevében, ezek közül, mely cselekedetem miatt kövezték meg engem. Jézus fölteszi a kérdést, mi az, amit tettem? Miért akartok megkövezni engem? Mi volt az a tett? Az, hogy ezt az embert gyógyítottam, az, hogy ezt a csodát tettem, az, hogy ezt az embert feltámadtam a halálból, melyik cselekedetemért akartok megkövezni engem? A válasz. A zsidók így feleltek nekik. Nem a jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem karomlásért, és azért, hogy te ember létedre Istené teszed magadat. Mi volt a probléma a zsidóknak? A probléma a zsidóknak az volt, hogy Jézus azt mondta, hogy én Isten vagyok. Az, hogy valaki meggyógyít egy beteg ember, az, hogy valaki feltámaszt egy halott ember, az nem volt a probléma a zsidóknak. Az volt a probléma, hogy Jézus azt mondja, hogy én Isten vagyok. És azt nem tudtak elfogadni. Egy alapvető dolog a mi hitünkben, az, hogy Isten egy, de három személyben létezik. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. És én azt mondom, hogy ez egy olyan alap igazság, ami nem csak igazság, hanem titok. És én azt mondom, hogy mi képtelenek vagyunk magyarázni azt, hogy pontosan hogyan lehet ez. Hogyan lehet az, hogy Isten egy, de három személyben létezik. Van sok emberi módszer, amit mi próbáljuk használni, hogy mi magyarázunk ezt. Az egyik se tökéletes. Valahogyan vissza kell jutni arra a pontra, amikor mi beszéljünk erről, hogy én, az én emberi eszemmel, én nem tudok teljesen felfogni és magyarázni ezt, mégis tudom, hogy igaz. Nem egy vakugrás, de mégis egy hitlépés, hogy mi azt mondjunk, hogy az Atya Isten, Jézus Isten, a Szent Lélek Isten. Három személy, egy Isten. Ez egy alap igazság. Miután Jézus mondja ezt Tamásnak, és Fülöpnek, 14. részben, folytatja az ő tanítás. És ő azt mondja itt a 12. versben, hogy bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amit én tettem, szintén még teszi, sőt, ennek nagyobbat is teszi. Mert én az Atyahoz megyek. Jézus itt azt mondja, hogy ti nagyobb dolgokat fogok tenni, mint én. A kérdés az, hogy az mit jelent pontosan, hogy nagyobb dolgokat fog tenni. Én azt mondom, hogy mi az, ami nagyobb, mint gyógyítani egy vakember? Mi az, ami nagyobb, mint feltámasztani egy halott ember? Én nem látom azt a mai gyülekezetekben, és én azt mondom, hogy tudok mondani azt, hogy felekezettől függetlenül, hogy mi ebben az értelemben nagyobb dolgokat csináljunk, mint Jézus csinált. Akkor ez az ige nem kell, hogy itt legyen a Bibliában? Persze nem. Ez az Isten igéje. Ő azt mondja, hogy mi nagyobb dolgokat fogunk csinálni. De milyen értelemben nagyobb? Abban az értelemben nagyobb, hogy a hatása sokkal nagyobb lesz, mint az a hatás, ami volt, amikor Jézus élt. Amikor Jézus befejezte az ő munkáját a Földön, a hívő emberek létszáma nagyon kevés volt. Mi tudjunk az 1. Korintus 15-ben, hogy Jézus a feltámadása után ő megjelent több mint 500 embernek, lehet gondolni azt, hogy az volt az 500 ember abban az időben, aki hittek Jézusban. Az nem egy hatalmas nagy szám. Ma ünnepeljük a pünköst. A pünköst vasárnapon Péter fölállt igét hirdetni, és 3000 ember megtért. Én azt mondom, hogy abban az értelemben a Péter nagyobb munkát végzett, mint Jézus. Abban az értelemben, hogy Jézus szolgálata alatt 500 ember lettek hívők benne. Péter egy napon alatt az ő szolgálata által 3000. Mértékben nagyobb volt. Többen. És mi azt látjuk most, hogy ha nézünk szét a világban, hányan vannak, aki hívők? Biztos vagyok benne, ha valaki nézne a statisztikát, lehetne látni azt, hogy naponta több mint 500 ember megtér. Naponta. A világban. Mi nagyobb munkát végezünk, mint Jézus végzett abban a 3 évben. Ebben az értelemben ő azt mondja, hogy amit mi fogunk tenni utána, az nagyobb, mint ami ő tett. Nem jelenti az, hogy mi olyan tetteiben fogunk valami csodálatosabb tenni, mint ő. Mert nem lehet csodálatosabb, mint egy féltámadás. Nem lehet nagyobb annál. A nagyobb a hatásban. És utána jön a következő gondolat, 13. és 14. versben. És amit csak kértek, majd az én nevemben megteszem, hogy megdicsőítsék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Egy nehéz kérdés teszem fel. Volt valamikor az életedben, amikor imádkoztál valamiért, és nem kaptál azt. És esetleg egy kicsit kezdtél kétségbe esni. Mert én olvasom így, azt, hogy amit kérek tőle, megteszem. Én kértem tőle, hogy legyen munkahelyem. És nem lett. Én kértem tőle, hogy meggyógyuljon. És maradtam beteg. Én kértem azt, hogy ezt az ismerősöm ne halljon meg. És meghalt. Akkor mi a probléma? Mert az igében azt olvasjuk, hogy kérjetek és kapjatok. Mondom egy példát, a példát, amit mondom, nem tökéletes, de mégis mondom. Én nem vagyok angol tanár, de előfordul, hogy valaki kérdez tőlem valami. És én azt mondom, hogy a nyelvtani szabály a következő. És akkor mondnak egy példát nekem, és azt mondom, az egy kivétel. De mondti, az miért kivétel? Én azt mondom, én nem vagyok angol tanár, én nem tudom, hogy miért kivétel, de az kivétel. Így nem lehet mondani azt. És az a probléma, amikor mi olvasunk egy nyelvtankönyvet, általában a nyelvtankönyvben adja egy szabályt, de a szabály alatt nem feltétlenül teszi oda az összes kivétel. Amikor mi olvasunk arról, hogy kérjünk és kapjatok, valahogyan kell látni, hogy vannak feltételek. Vannak olyan A, B és C pontok alatt. Így konkrétan ebben az igében azt olvasunk, hogy amit kértek majd az én nevemben. Én azt, jó, azt csináltam, mert amikor én imádkoztam az imádság végén, én azt mondom, hogy Jézus Krisztus nevében. Akkor mindent tettem a feltételek szerint. De az, hogy mi imádkozunk az ő nevében, az nem jelenti, hogy csak ott az imádság végén mondjunk ezt. Hanem amikor mi imádkozunk, és azt mondjuk, hogy az ő nevében, én azt mondom, hogy lényegében ez egy olyan imádság, amit Jézus tudna mondani. Szívból. És amikor én azt imádkozom, hogy Isten, én csak egy lótójegyet fogok vásárolni ma, de én szeretnék, én tudom, hogy te képes vagy, én szeretnék ezzel az egy jegyel nyerni. Az egy imádság. De az az imádság nem lehet mondani, hogy az a Jézus nevében. A Jakab levélben a negyedik rész, a harmadik vers. Látjunk egy választ arra, hogy miért nem kapjunk azt, amit kérjük az Úrtól. Olvasom Jakab levele, negyedik rész, a harmadik vers. Vagy, ha kéritek is, nem kapjatok meg. Mert rosszul kéritek, csupán élvezeteikre akarjatok azt eltékozódni. A gondolatot ebben a versben az, hogy vannak olyan imádságok, amit az ember imádkozik önző célra. Ha az az imádság, egy önző imádság, nincs semmi garancia, hogy Isten fog válaszolni arra az imádságra egy igennel. Mert az önző imádság nem az ő nevében. Jézus egy kicsit későn, ugyan ezen az estén. Ő imádkozott. És ő abban az imádságban adott egy példát nekünk, hogy mit jelent az imádság. A Máté evangélium a 26. rész, a 38. vers. Ő azt mondja, hogy ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amit te. Az az imádság, ami Jézus nevében imádkozunk, ez a hozzáállás benne van. Ez a hozzáállás benne van. Ha ez a hozzáállás nincs benne abban az imádságban, akkor azt az imádságot nem mondjunk az ő nevében. Vizsgálni kell a szívünket, amikor mi fordulunk az Úrhoz imádságban. Tudok olyan alázattal imádkozni, hogy Isten, ez az én vágyom, ez az én kívánságom. Én úgy látom, hogy ez az imádság a te igéd szerint. De az én látásom korlátozott. Ne legyen az én akaratom, hanem a tiéd. Ha van ez a hozzáállás az imádságokban, én azt mondom, hogy igenis Isten fog válaszolni. De ha van önző szándék az imádságban, nem lehet várni azt, hogy Isten pozitívan válaszol arra az imádságra. Ha önzetlen, ha az van bennünk, hogy legyen, hogy Isten kapjon a dicsőség, akkor igen. Ő megígéri, hogy ő fog válaszolni. A következőt, amit ő megígér. Először ő megígér, hogy mi nagyobb dolgokat fogunk csinálni, másodszor ő megígér, hogy ő fog válaszolni a mi imádságunkra. A harmadik dolog, amit ő megígér, hogy ő fog adni az ő lelkét. 16. versben, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mind örökké. Az igazság lelket, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látják őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Bünköst. Amikor Jézus adta az ő lelkét, az ő népét. Ez előtte volt, de itt látjuk, hogy Jézus megígérte, hogy ő fog adni az ő lelkét. Amikor olvasunk ezt a magyarban, mi azt látjuk, hogy úgy fordítnak ezt a szó, pártfogó. Én azt mondom, hogy ez a pártfogó szó nem tud egészen kifejezni azt a szó, amit találjuk a görög nyelven. Az a szó, ami a görög nyelven találjuk, egy átfogó szó, ami nagyon sok rétegű van. És sajnálom, se a magyar nyelven, se az angol nyelven nincs egy szó, ami tud visszaadni mindaz, ami benne van a görög szóban. A pártfogó egy jó, de ha nem értünk a teljes jelentése, akkor nem lesz olyan gazdag azt, amit olvasunk. Egy pártfogó használtak abban az értelemben, hogy a bíróságban. A pártfogó olyan, mint egy védőr ügyvéd. Egy olyan védőr ügyvéd, aki fog védeni minket, aki fog harcolni értünk. Aki fog bizonyítani azt, hogy mi bűntelenek vagyunk. Ez az egyik értelem, amit a feladat egy pártfogónak. A másik egy pártfogó, egy tanácsadó. Egy olyan tanácsadó, aki mindig a legjobb tanácsot ad nekünk. Én azt mondom, hogy az évek folyamán, amikor a szüleim készítettem a nyugdíjra, én emlékszem, hogy ők több tanácsadóhoz fordultak, hogy hogyan kell befekteni azt a kis pénzt, ami van nekik, amit ők felvetettek a nyugdíjra. És én azt mondom, hogy sajnálom, volt olyan tanácsadó, aki nem a tökéletes tanácsot adott. Volt olyan tanácsadó, aki én azt mondom, kifejezetten rossz tanácsot adok nekik. A szüleim, mind a három gyerekemnek, ők adtak egy kis pénzösszeg, amikor születtek. Azzal a reménységgel, hogy az a pénz 20 év alatt ott lesz a tőzsdén, és sokkal több lesz belőle, és akkor az fog segíteni őket, amikor egyetemre mennek. Csak ez a nagyszerű tanácsadó pont az elején nagyon rossz tanácsot adott nekik. És azt mondja, tegyél erre. És oda tették, és két év múlva csak a fele pénz maradt abból, amit adtak a gyerekeknek. Milyen nagyszerű tanácsadó. Utána mentek egy másik tanácsadóhoz, és ő azt mondja, hogy erre kell tenni a pénz. És akkor egy pár év kezdett fölfelé menni, de utána, boom, ugyanott voltunk. 10 év után kevesebb pénzünk volt, mint amivel kezdtünk. Most már 20 év után majdnem ott vagyunk a nullánál. Hogy visszaérkeztünk, nem, visszaérkeztünk az eredeti szintre. 20 év után. Milyen nagyszerű tanácsadók. Emberi tanácsadók hibázhatnak. A Szent Lélek, mint tanácsadó, nem hibázik. A probléma sohasem a lélekkel, a probléma ezzel, hogy ez túl kemény. És a probléma az, hogy én nem vagyok hallandó elfogadni az az útmutatást, amit Isten ad nekem az ő lelke által. A lélek nem a hibás, mi vagyunk a hibások. Amikor mi nem veszünk álló magunkat arra, amit ő mond nekünk. Az Isten lelke egy tökéletes tanácsadó, aki mindig jó tanácsot ad. Én azt mondom neked, lehet bízni benne. A másik, ami ez a part fogok csinálni, ő bátorít. Ő egy bátorító. Mikor volt az, hogy utoljára elcsüvettél? Mikor volt az, hogy utoljára olyan ponton voltál az életedben, amikor azt mondtad, hogy elegem van? A körülmények olyan, hogy ezt nem bírom tovább. Most a Jóskát fogok használni példaként, mert az utolsó héten ő foglalkozott az egyik telefontársasággal, akinek intézi egy flóta a gyülekezetnek, és én tudnám képzelni, hogy nagyon könnyű a Jóskának elkeseredni ebben a dologban. Azt mondja, hogy elegem van ebből. Most fölfelé mondta nekem, hogy valaki végre kapott egy számlát tőlük. Rajta volt 40 telefonszám, akkor azt jelenti nekem, hogy az valószínűleg egy 200 ezer forintos számla ilyen, de a 40 telefonszám között az ő telefonszám nem volt ott. Hihetetlen. Az ember próbál intézni valamit, és minél jobban igyekezik, minél kevésbé látja az eredményt. És én azt mondom, hogy mindjárt van olyan tervezek a mi életünkben, amiért mi tudunk elkeseredni. És akkor kell egy pártfogó. Egy olyan, aki tud bátorítani minket. Ne hagyjál abba. Minél tovább. Az Isten lelke. A pártfogó vigasztal. Amikor olyasmi történik vele, amikor valaki, aki közel áll hozzánk, meghal. Többen a gyülekezetben tapasztalták ezt az utolsó évben. És valahogyan én azt látom, amikor gondolkodom erről, ha ebben a helyzetben nem vagyok az Úrban, amikor nincs az a reménység, akkor mi marad? A kétség. De valahogyan az Isten lelke tud vigasztalni minket, amikor gyászoljuk. Az Isten lelke az, aki erőt ad. A pártfogó nem csak vigasztal, nem csak bátorít, hanem erőt ad bizonyos feladatok. És esetleg ez hasonló a tanácshoz, hanem ő útmutatást ad nekünk. Ilyen az Isten lelke. És az ígéret, amit mi látjunk a Bibliában, minden hívő emberben lakik az Isten lelke. Ha hívő vagy, az Isten lelke benned él. A János 20. részben ez a feltámadás után, de mielőtt Jézus fölment a mennybe, a 20. rész, a 21. és a 22. versben Jézus a következőt mond a tanítványoknak: békességet nektek, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek Szent Lelket. Ebben a két versben Jézus azt mondta, hogy én küldöm titeket. Vegyetek a lelket. De ez még nem volt pünköst. Én azt mondom, hogy ez az igé mindig beszél valamiről, ami lesz a jövőben. Miért mondom azt? Mert ezek után a tanítványok nem mentek sehova. De a parancs a 21. versben az volt, hogy menjetek. Elküldöm. De a gondolat az volt, hogy még nem. Ha menjünk tovább az apostolok cselekedethez, az első részhez, az apostolok cselekedet első részben a 4. versben Jézus megint beszélt velük, amikor együtt volt velük, megparancsolta neki: ne távozhatok el Jeruzsálemből, hanem várjatok még az Atya ígéretét. Mi volt az ígérete? Tovább a 8. versben: erőt kaptak, amikor eljön hozzatok a lélek. Ez még mindig pünköst előtt volt. Pünköstkor kaptak a lelket, és akkor érvényes lett az a feladat, hogy kellett menni a világba. Előtte várni kellett, mert még nem kaptak az Isten lelkét. De abban a pillanatban, amikor kaptak az Isten lelkét a pünkösti napon, látjuk azt, hogy már emberek rengeteg különböző országból már akkor azon a napon tértek meg. A 14. részben, amikor Jézus mondta ezt, ő azt mondta a 17. részben: mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Itt látjuk a különbség, ami volt pünköst előtt és pünköst után. Pünköst előtt látjunk azt, hogy a lélek ott van, de a különbség az, hogy pünköst után a lélek bennetek lakik, bennetek lesz. Nem csak ott van, hanem a hívő emberben lesz. Mi látjunk a Szent Lélek munkája különböző helyzetekben az Ószövetségben. De nem látjunk azt, hogy az Ószövetségben minden Isten félő emberben lakott az Isten lelke. Ez valami más, ami van az egyház hitőben. Az, hogy az Isten lelke bennünk lakott. Ezt ünnepeljük ma, hogy az Isten lelke bennünk van, aki hitben van. Még egy utolsó dolog, amit Isten ígért, amit Jézus ígért ebben a részben, és az a 27. versben, nem olvastunk ezt, de a folytatást ennek a történetnek, Jézus azt mondja, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Valamit, amit ő ad nekünk, békességet. És én azt mondom, hogy mi egy olyan világban éljünk, ahol szükség van békességre. Én azt mondom, hogy ezen a földön tovább lesznek háborúk. Mi mindegy, hogy mennyire igyekezünk, mi nem tudunk akadályozni minden háborút. De nem csak nagy háborúkról van szó, kis háborúkról. Háborúk a munkahelyen, háborúk az iskolában, háborúk a szomszédokkal, háborúk a családon belül. De itt Jézus azt mondja, hogy ő békességet ad nekünk. De megint az a kérdés, hogy mi fordulunk hozzá a békességért, vagy nem. Ő kész adni azt a békességet, ha fordulunk hozzá. Ott a vázlaton van egy harmadik pont, az igazi szeretet. Röviden mondok egy-két gondolatot erről, és inkább adom egy kis házi feladatot, mert nem tudok végig beszélni erről az igészakasztról, vagy ez a témakörről. A 14. rész, a 15. versben. Ha szeretik engem, megtartjatok az én parancsolataimat. Ha szeretsz Isten, ha Jézus a megváltó, ha szeretsz őt, akkor a természetes következmény az van, hogy megtartod az ő parancsolatát. Ha van valaki, aki egyáltalában nem tartja meg az ő parancsolatait, én azt mondom, hogy van jogom kérdőjelezni, hogy ő valóban szereti őt. Én ismerem házaspár, a házaspár nem ide jár, nem kell izgulni, nem beszélek senkiről. És ez a férfi, ő állandóan azt mondja, hogy ő szereti az ő feleségét. Ő mondja ezt. De a viselkedése pont az ellenkezőknek mutat nekem. Ő türelmetlen a felesége fel, ő soha sem gyengéd van vele, úgy tűnik nekem, hogy ő nem akar a legjobbat az ő feleségének, hanem ő önző. Ő mondja szavakkal, hogy ő szereti a feleséget. De én azt mondom, hogy mindent, amit tesz, pont az ellenkező. Én azt mondom, hogy ő nem szereti a feleségét. Az, hogy ő mondja azt, az egy dolog. De a cselekedetei egészen más mutat. Érdekes, hogy mennyire hangsúlyoz ezt a gondolatot János. Itt a 14. részben legalább háromszor mondja azt, a 15. versben, a 21. versben, a 23. versben, ő azt mondja, hogy ha valaki szeret engem, azt megtartja az én igémet. Aki szereti, őt megtartja. Ha tovább menjünk a 15. részre, megint látjuk azt. Kiegészítve azzal, hogy aki szeret, az marad Krisztusban. És én azt mondom, hogy valahogyan, én azt mondom, hogy ez a kettő együtt van. Mi maradunk Krisztusban, és akkor megtartunk az ő parancsolatait. Ez egy kicsit olyan a kérdés, hogy melyik jön először, a csirke vagy a tojás. Én annak, hogy lényegében teljesen mindegy. Mind a kettő kell. És én azt mondom, hogy itt is mind a kettő kell. Kell maradni Krisztusban, kell megtartani az ő parancsolatait. Ha tovább menjünk a János első levelehez, megint újból és újból följön ez a gondolat arról, hogy mi megtartjuk az ő parancsolatait. Az első részben, a második részben, a harmadik versben azt mondja, hogy és ebből tudjunk meg, hogy ismerjünk őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Múlt héten az egyik kis csoportban, amiben részt veszek, beszélgettünk erről az igéről, és amikor beszélgettünk erről, mi azt mondjuk, hogy azt nem jelenti, hogy valaki tökéletes. De mi azt mondjuk, hogy az, ami jellemző róla, és az ő életéről, hogy ő megtartja a parancsolatait. Harmadik rész, a 24. versel, és ezzel befejezem. Aki pedig megtartja az ő parancsait, az ő bennem marad, és ő is abban. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjunk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Hogyan tudunk megtartani az ő parancsait? Hogyan tudunk szeretni őt? Az, hogy ő adta nekünk az ő lelkét. És az ő lelke bennünk él. És ha az ő lelke benned él, akkor képes vagy szeretni őt. Képes vagy megtartani az ő parancsolatait. Ez a bűnköst lényege, hogy Isten adta az ő lelkét ezen a napon az ő egyházának. Akkor kezdődött, és most már minden hívő emberben abban a percben, amikor az ember megtér, az Isten lelke beköltözik a te életedbe. És azzal, hogy az Isten lelke benned van, képes vagy. Miatta, nem miattad. Imádkozok. Édesatyám, kérjük, segíts minket látni azt, hogy milyen fontos, amit te mondtad a tanítványoknak azon az utolsó estén. Azok az alap igazságok, amilyen épül a mi hitünk, hogy Jézus Isten. Az, hogy Jézus az egyetlen út. Azokat a dolgokat, amit megígértél nekünk, hogy nagyobb dolgokat teszünk. Azt, hogy válaszolsz a mi imádságainkra. Az, hogy békességet adtál nekünk. Az, hogy a lelkedet adtál nekünk. Köszönünk, hogy van egy tökéletes pártfogó, aki bennünk lakik. És kérjünk, segíts, hogy most, mint a te gyermekeid, tudunk úgy szeretni téged, ahogy megtartjunk azokat a parancsolatokat. És ezek nem nehézek, hanem ezeket örömmel tudunk megtartani. Kérjük, hogy legyen az igaz rólunk, hogy szeretünk téged, hogy szeretünk egymást. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.